Harmadik ének. Első fejezet. Dea bágyattan nézte az ablakot. Az ólomszínű ég vigasztalan volt, az ablak vaskosarán egy-egy piros levél lengett, a fákon alig volt levél. A kastélyban csönd volt, néha ajtónyitás hallatszott. Dea napok óta azért maradt ágyban, hogy magában leessen. A szomszéd birtokosok, a grófi család rokonai részvét látogatásaitól el kellett menekülnie. Szeretne már elutazni, de a főispán megkérte, hogy a vizsgálat érdekében maradjon még. Kénytelenségből itt maradt, de azt nem kívánhatja tőle senki, hogy embereknek szolgálatára legyen. Úgyis egész lazarétum a ház. Az öreg grófné is ágyban van, folyton ideggörcsök között, és a grófot is kezelni kell a sebével. A szobájából áttelepítették. Áron gróf ideája volt, hogy meg kell menteni a régi kilátástól, csak rossz hatással lenne rá, ha az ablakon át a nádast látná. Így az ablakai a parkra nyíltak. A park nagyon szép volt, óriási fák és hatalmas pázsit, teleszórva a platánok levéltenyereivel. Különös őszi színek. Távolabb a vérbükkök bronzvörös koronáit nagyon szerette, még néhány őszi cserje sárga és piros levelekkel élt, de a legszebb a füves mezőny volt, a nedves őszben oly frissen zöld, mintha tavasz lenne. Hol lehet ilyenkor egy betyár? Gondolta magában. Nem tehet róla, de folyton azon jár az esze, hogy már ötödik napja, és semmi nyoma sincs a rablónak. Hogy tűnhetik el egy ember ennyire nyomtalanul? Az ország egész csendőrsége mozgósítva van, a falut katonaság szállotta meg, és felhajtja a nagy nádas területet, nem is egyszer, naponta. Az újságok semmiről sem írnak, csak a haraszti betyáról. Megállapították, hogy betyár csapatról szó sem lehetett. A nyomok csak két ember után maradtak hátra. Voltak cselédek, férfiak, nők, gyerekek, akik látták őket, senki sem látott többet a kettőnél. Ilyen vakmerő dolog. Két ember ekkora rémületet tudott kelteni, hogy a sok cselédség mind elbújt és reszketve várta az éjfélt. Hogy tudták egy pillanat alatt mindenkinek tudtára adni, hogy éjfélig senki nem mozduljon? Micsoda tekintélye van ennek a névnek, hogy még a kutyák is elhallgattak, s csak akkor kezdtek vonítani, amikor már mindennek vége volt, s a két ember eltűnt a nádasban a zsákmánnyal. Ez mégis imponál. Hogy képzeli, hogy én egy kutyát bántok? Milyen hallatlan nyugalom volt abban a csodálatos emberben. Nagyobb kutyákra vadászok én. A szavai koronként a fülébe csendülnek. Oly tisztán hall néha egy-egy szót, amit kimondott, csak úgy váratlanul minden megállapítható összefüggés nélkül, és aztán elismétli magában és analizálja. Nagyobb kutyákra vadászok én. Ez a kor hőse. Az egész világ kisemberekkel van tele. Ez a tökéletes társadalmi rend arra való, hogy a kis emberek meg legyenek védve. Érdekes, hogy ez így van, és így is van jól. Ha az ilyen vadhősök szabadon jöhetnének, járhatnának az egész életben, mit csinálnának az olyan apróságok, akik megmoccanni sem mernek? Arra való a törvény, a hadsereg, a roppant berendezkedések, hogy a gyengék és tehetetlenek úgy élhessenek, hogy bántódásuk ne legyen. Még ez a kastély is el van látva karvastagságú rácsokkal és fegyveres őrökkel, de a nép kis házakban lakik, a szél be tudná törni a falakat és az ajtókat, egyáltalán semmi elővigyázat nincs. Az van feltételezve, hogy a közrend egyformán megvédelmez mindenkit az országban, minden országban. Svájcban még csak tolózás sincs az ajtókon. Ki volna az, aki éjszaka egy lakásba belépjen, ahol neki nincs vetett ágya? Azt kérdezte Frutingenben az utcám, Miért nem hordják be éjszakára vágott fát? Ennek ez a kereskedése, felelték. Aprított fával kereskedik. No de miért nem viszi be éjszakára? Még csak össze sincs rakva. Ahogy vágta a favágó, ott maradt a ház előtt leszorva. Csodálkozva nézett rá a protestáns pap, aki kalauzolta őket. Itt Svájcban vagyunk. És ő röstelkedve gondolta, hogy milyen barbár államból jön ő, hogy feltételezi a svájci polgárokról, hogy éjjel valaki felszed egy ölfát vagy egy kosárral, és a sötétség leple alatt hazaviszi, hogy legyen neki mivel megfőzni a másnapi ebédjét. Micsoda világ az, mondta akkor. Itt mindenkinek van tüzelője? Az ő felvidéki kis falujában elképzelhetetlen lenne ugyanez, pedig erdőségekkel vannak tele a hegyek, s az ő népük nem tolvaj. És az mégis elképzelhetetlen, hogy az ajtókat éjszakára mindenki el ne reteszelje, s hogy a kereskedő ott hagyja a felvágott fát az utcán. Akkor pedig még nem ment át egy olyan élményben, hogy a hatalmasan biztosított, őrzőkkel körülvett grófi kastélyba is beléphet két ember, mögöttük senki, és 30 000 forintot átvesz az inspektor kezéből, és 300-at Antaléból, és elmegy, és a nyomára sem találnak. Csak most érzi, hogy ebben az országban milyen gyenge lábon áll a közbiztonság. Itt mindig készen kell állani a töltött fegyverrel. Ki lehet hát az az ember, aki ekkora rést tudott ütni az állambiztonság hitelén? Ki ez? Ez egy szörnyeteg, aki egyéniségénél fogva felett áll az egész országnak? Vagy ez itt az általános szokás? Vannak emberek, akik azzal foglalkoznak, hogy a nagyszerű biztonság résein keresztül tudnak lépni, és pókhálóvá teszik a nagy nyugalmat, amiben az emberiség él? Félkönyökre dűlve nézett ki az ablakon. A szeme megpihenve sétált a pázsiton, de lelkében egy pillanatra nem volt csönd. Ha ezt az egy embert elfogják, akkor meg fog nyugodni az egész közélet? Egy ember fel tudja fordítani a világot? Ha igen, akkor ez az ember nem közönséges ember. Akkor ez hős. És nem is lehet azt mondani, hogy jelentéktelen alak. Olyanokat mondott, amit nem lehet elfelejteni. Nem loptam, azt mondja. Raboltam. Maguk se lopnak. Ennek van valami filozófiája. Nem csak azért jött, hogy elvegye a pénzt, és a saját állítása szerint a szegények hasznára fordítsa, de ennek az embernek még fontosabb volt, hogy nekik a szemükbe vágjon súlyos támadásokat. Azért maradt itt, hogy kimondja, ami benne van. Nagyobb súlyt fektet arra, hogy őket megleckéztesse, mint magára a pénzre. Ki ez az ember, aki hozzá fog filozofálni, hogy a maguk ősének a király ajándékot adott, az én őseimtől pedig elvette, amiük volt? Néha olyan dolgokat mondott, mint egy agitátor. Vajon az egész nem egy magasabb körökből való, szélsőséges és meggyőződéses pártembernek a tette volt, és azért nem találják most meg, mert rossz helyen keresik? A nép közt keresik, holott talán a képviselők közt kellene keresni, vagy a szalónokban. Ki tudja? Míg a csendőrség a szegény népet zaklatja, az alatt ez az ember más ruhában, más maszkkal, éppen talán a csendőrség főparancsnokával van egy szobában, s részt vesz az irányításban. Megpróbálta visszaidézni az embert, a jelenséget. Emlékszik, hogy már akkor volt benne egy ilyen gondolat, hogy ez talán egy áruhás gróf. Ezt kellene neki hangsúlyozni, ha még egyszer kihallgatják. A tettest olyan helyen kell keresni, ahol 30 000 pengő is feltűnés nélkül lehet valakinek a tárcájában. föltétlenül intelligens embernek kell lennie. Vajon nem egy szerelmi eset? Újra elpirult. De nem hízeleghet magának ezzel. Az egyén az első pillanatokban nem is figyelt ő rá. Idegen volt vele szemben. Egy bőszült idegen, aki csak a pénzért jött, rabolni akart, rabló volt, csak a beszélgetés során kapcsolódott be hozzá. Mikor ő megkérdezte, hogy aranya a csipke a ruháján, akkor kezdett ránézni, és akkor rohamosan feléje fordult. De ez a döntő, hogy nem hozott magával régebbi, előzetes érdeklődést. Hízelgő, hogy ő fel tudta hívni saját magára a figyelmet, de azt nem mondhatná, hogy ő miatta rendezte a betörést. És hol van most? És mikor fog magáról hírt adni? Az arca égett, mert abban biztos volt, hogy nem sok idő múlik el, és valami hírt kapni fog tőle, ha csak valami baleset nem történt vele. Sajnálta a pillanatban, hogy nem a régi szobájában van. A nádas a közlekedő úta számára. Ki tudja, talán már belesett az ablakon. Amilyen vakmerő, elképzelhető, hogy visszajött és megkopogtatta az ablakot. Gyorsan betakarózott. Irtóztató lenne. Mit csinálna, ha az individuum megjelenne a szem előtt? Felsikoltana? Segítséget hívna? Elárulná? Soká borzongott és remegett. Hirtelen látta, hogy a csendőrök körülveszik, megragadják, megkötözik és elcipelik. Neki döntenie kell. Érzi, hogy az élet nem fog elmúlni úgy, hogy még egyszer szemtől szembe ne találkozzék vele. Lehet, hogy egy nagy társaságban egyszer csak megvillan előtte az a zöld szem, és akkor ő elájul. Iszonyatos lenne. Az eset óta szakadatlanul így kóvályognak a gondolatai. Másra nem is tud, nem is akar gondolni. Antalt azóta csak egyszer látta. Az anyjával volt benne nála, de ő annyira ridegen bánt vele, hogy szegény Toncsi-Loncsi leverten távozott, és azóta nem mert jelentkezni. Sajnálja. Jó fiú volt, csöndes és ártalmatlan jó emberke. Kitartó, hűséges, gyöngéd. Ő ugyan mindig érezte, hogy nemigen lesz ebből semmi. Mennyire hasonlított akkor éjjel az anyjához, még a szeplői is ugyanazok. Ő valami tehetetlenségben engedett a sorsnak, hogy most itt van. Árva volt, elhagyott, özvegy, s jelentkezett ez a hűséges jó fiú a drága sárgás kutya szemeivel. Egy nyugodt és bágyadt életre adott remény s lehetőséget. De már úgy gondolt rá, mint a múltnak egy pillanatára. Azt nem lehet elképzelni többet, hogy összekösse vele az életet. A sors intézte így, azért kellett neki idejönni, hogy egy futóbetyár, egy paraszt, vagy ki tudja mi, megjelenjen az életében. Megrázkodott. Nem! Az ő életében ez nem jelenhetett meg másképpen, csak mint egy irtóztató jelenség. Meg kellene halni, ha még egyszer látja. A rémület éjszakáját semmivel sem lehet jóvá tenni. Azt nem lehet kimosni az emlékezésből. Aki így túl tudja magát tenni a civilizáción, az lélekben vadállat, nem is ember, az nem méltó rá, hogy evett. Csirkedarabokat evett az ő jelenlétében. Miért fogod hozzáenni? Ez nem úri ember. Ez mégiscsak egy paraszt. Ez valóban éhes volt, és nem bírt ellenállni annak, hogy megegyen néhány darab ételt. Úgy evett, mint a favágók. Ha úr lett volna, azt nem tudta volna eltitkolni. De ahogy ez a kezébe vette a csirkecombot, azt csak egy hamisítatlan paraszt tudja megtenni. Ebben az ő női ösztöne nem csalódik. Akkor pedig ismét hamis vágányom van. Mégiscsak ott kell a csendőröknek kutatni, abban a világban, ott lent a nádasban, a sárkunyhókban. A szobalány belépett. Nagyságos asszony! Ránézett a lányra. Azt nézte, ez egy furcsa kislány. Kerek arcú, de a szája finom vágású, a szemei bámészak és mégis intelligensek. Mikor az étkezésnél ott állott fehér bóbitával, a hajdú mellett, fehér cérnakesztyűben, mindig valami titokzatos volt benne, mint valami elvarázsolt király kisasszonyban. Mi az, rossz fiam? Posta. Három levelet és egy elég nagyocska csomagot nyújtott felé. Átvette. A lány tovább állott a nesztelenségével, érdeklődés nélküli figyelem. Mi van odakin? Semmi, nagyságos asszony, Antal gróf még nem jött haza. Dea ránézett a lányra. Annak az arcán semmi sem látszott, s ő mégis megütődött. Már máskor is említette Antal grófot. Újra rápillantott, valami van köztük. Nézte a levelek címzését. Egyiket Anna írta, az unoka nővére, aki minden nap ír, a jó lélek. Másikat egy barátnője, Viola, megismerte az intézeti szálkás írást. A harmadikat férfi írta. Ismeri az írás, de nem jut eszébe, ki lehet. Gömbölyű, erős betűk. Akkor felvillant előtte a falujabeli pap arca. Csak az írhatta. Most a csomagot nézte meg. Idegen írás. Szép, szabályos írás. A neve van rajta. Soká nézte a saját nevét. Ki írhatta ezt ide? Magvak. Megnézte a feladóhelyet a posta bélyegzőn. Sátorajóujhely. Örömében felkiáltott. Lenke küldi, Magvak. És milyen nehéz csomag. A drága Lenke ilyen sok virágmagvat küld. Múlt nyáron nála volt, gyönyörű parkja van, tömérdek virág, s kérte, hogy adjon neki ezekből a magvakból. És már itt is van. Csak azt találta furcsának, hogy ide küldi, s nem haza. Rose még állott. Zavarta a lány nézése. Elmehetsz, Rose fiam. A lány nesztelenül libbent el. Addig nézett utána, míg csak el nem tűnt az ajtón. Vajon az inspektornak van köze ehhez a dologhoz? Vagy nincs? Megállott a gondolat. Már annyiszor tűnődött ezen. Az inspektor akkor este annyira gyanúsan viselkedett, hogy azóta nem bír megnyugodni, s képzeletében mindenféle szörnyűségeket dolgozott már ki. Nem akarja gyanúsítani, hiszen semmit sem tud róla, s míg az ember valakiről egész biztos dolgot nem tud, addig senkit sem lehet elítélni. Nagy baj, hogy senkivel sem lehet beszélni róla, s így csak magában emésztődik. Már egészen kidolgozta magában, hogy az inspektor valamiképpen bűntársa a betyárnak. Mérget tudna venni rá, hogy kicsinált dolog volt, hogy éppen abban a percben jelentek meg a betyárok, mikor az inspektor behozta a 30 000 forintot. Honnan tudták a betyárok, hogy pénz van kéznél? Csodálatos, hogy a csendőrség ezt a kérdést nem is vizsgálja. Csak egy Dumas fantáziájában jelenik meg ilyen óriási ötlet, hogy az inspektor értesíti a zsiványokat, hogy ezen és ezen az estén, ebben és ebben az órában jöjjenek, akkor érdemes. Elhessentette magától a gondolatot. Nem lehet ilyennel megvádolni egy embert, aki több mint 20 éve képviseli ennek a családnak az érdekeit. Olyan roppant kockázat lenne a részéről, amit nem is bírhat ki, ha lelki ismerete van. Felesége, első házasságából gyermekei nem kockáztathatja, hogy ezzel a váddal éljen tovább, hogy börtönbe kerüljön és tönkretegye magát, és ő mégsem bír szabadulni attól a gondolattól, hogy itt titokzatos összefüggés van a tett és az inspektor maga viselete között. Azóta szakadatlanul figyeli, nem bukkan-e fel valami jel, ami megerősíti a gyanúját. Már úgy belehette magát a kételkedés, hogy az inspektortól éppen úgy fél, mint magától a betyártól. Nem látta azóta, csak mikor az első kihallgatás volt, és előtte mondatták el az inspektorral a jelenet lefolyását. Nem tehet róla, de ő akkor is úgy volt, hogy nem egyszer majdnem felsikoltott. Az inspektor oly zavaros és rendetlen módon mondta el a jelenetet, hogy neki az volt az érzése, valósággal szépíti a betyár dolgát. Még most is elvörösödik, hogy az inspektor semmiképpen sem akart egyébről beszélni csak, bár a legnagyobb tisztelettel, de folyton csak arról, hogy ő, Dea, mit mondott a betyárnak, és az mit válaszolt. Némán és összeszorított fogakkal hallgatta, és örült, hogy a vizsgálóbíró nem feszegette a dolgot. Azt mesélte, hogy ő megkérdezte, hogy valódi aranya a betyár ruháján lévő rojt, s hogy a betyár egész nyugodtan kezdte magyarázni, hogy mi az ő felfogása a lopásról és a labrásról. Hogy nem tartja úri dolognak a lopást, ellenben úrhoz méltónak tekinti azt, ha valaki bátran és nyugodtan fegyvert emel valakire, és elveszi tőle, ami nála van. Folyton ezt hangsúlyozta, hogy úr, úri dolog, úrhoz illő cselekedet. Mintha csak az lett volna a célja, hogy félrevezesse a nyomozást, hogy ne keressenek valóságos parasztrablókat, hanem magasabb körökből való urat, aki esetleg úri passzióból hajtotta végre ezt a rettenetes tettet. Csak azért nem szólott közbe, mert annyira utálta ezt az inspektort, hogy képtelen volt egy szóval is reflektálni arra, amit mond. Szeretett volna rákiáltani, ne beszéljen, kérem! A maga erkölcsi érzése sokkal alacsonyabb szinten van, mint azé az utolsó rablóé. Ilyet nem mondhatott, mert érezte, hogy ezzel ártana magának. Egyáltalán. Az egész vizsgálat alatt sokkal jobban el volt fogulva, mint a betyárral való vita alatt. És most, ebben a pillanatban teljesen tisztában is volt vele, hogy a rabló igazi paraszt. Egész beszéde, okoskodása a megsértett paraszt gondolataival volt megfogalmazva. Soha úriembernek nem jut eszébe, bármilyen kitűnően beletanult is a népet ért sérelmek ismeretébe, hogy önkéntelenül ez fakadjon ki belőle, hogy az én nagyapámtól fegyverrel vették el, amije volt. Ahogy erről beszélt, az valami gyermekkori emléknek látszott. És őszinte volt, ez nem kétséges. Ez nem volt elmélet, nem volt érv. Ez vallomás volt. Alkalmazta a helyzethez, ami benne hosszú idő alatt felgyűlt. Ez még nagyobb bizonyíték az élet igazsága mellett, mint a durvára kidolgozott keze. A kezet talán el lehet torzítani, de a gondolatokat nem. Szörnyű dilemma, amit egyedül magában nem oldhat meg. És itt nincs senki, aki előtt erről csak egy távolabbi célzást is elejthetne. Áron gróffal egyetlen szót sem lehet beszélni. Áron gróf elfogult, természetesen, és a grófné még sokkal inkább. Ezek semmi más nem tudnak csak a legkeményebb átkozódásban törni ki, ha a betyár neve vagy a tény felvetődik. Antal gróffal sem lehet, és Antalt azóta alig látta. Kénytelen volt valósággal kitiltani maga elől, mert Antal végtelenül rösteli magát. Úgy érzi, ő volt az egyetlen gyáva. Ő az egyetlen, aki nem sebesült meg, s ezt annak lehet tulajdonítani, hogy egyetlen mozdulatot sem tett, amivel kihívta volna a gazemberek dühét maga ellen. Igaz, Antalnak ő adott jelt többször is, hogy maradjon nyugodtan, és ne lépjen akcióba. De ha ő van a helyén, akkor másképp viselte volna magát, mint férfi. Férfiatlan volt. Ezt be kell ismernie, bármilyen jó akarattal van is vele szemben. Utóvégre a betyár korrektül viselte magát, amennyire egy paraszt korrekt lehet. Halálos büntetést nem érdemel, hiszen nem ölt. Egy lövést sem adott le, sőt, abban a veszélyes helyzetben maga kijelentette, hogy a társa előre megkapta a parancsot, hogy csak kisebbet szabad okoznia. Egy szóra átadták neki a pénzt. Nem is volt rablás. Az inspektor valósággal szívélyesen nyújtotta oda a vastag tárcáját. Ez a mozdulat főleg, ami őt meglepte, és ami örökre gyanúsá tette előtte a dolgot. Ez több volt, mint gyávaság. Ez neki határozottan bűnrészességnek tűnt fel. Megoldhatatlan dolgok ezek, amit csak az idő fog tisztázni. Senki más nem mondhatja meg az igazságot, csak maguk a tettesek, ha elfogják őket. Kiskendővel megtörölte a homlokát, s felbontotta az első levelet. Csak ugyan unokanővére írta, aki most értesült a lapokból a dologról, tegnapi levelében még célzás sem tett rá. Nagy rémülettel beszélt arról, milyen szerencsétlenség, meghalt volna, ha vele történik. Lejtette a levelet. És ő miért nem halt meg? Ez egy nagy titok, amit sohasem fog megérteni. Az első pillanatokat kivéve, ő egyáltalán nem is érzett rémületet. Ezt nem lehet megmagyarázni, ez teljességgel megmagyarázhatatlan. Benne csak addig volt rémület, amíg a betyár le nem ült enni. Rémült volt, amikor az ablakból meglátta. Akkor igen, arra lehet azt mondani, hogy majd meghalt a rémülettől. És a jelenet alatt is, az első pillanatokban. De miért nem mondta el, mikor bement a társasághoz vacsorázni, hogy mit látott az ablakban? Erről óvakodott a bíró előtt is beszélni. Pedig ha ő, amint belépett a terembe, azonnal, ami a legtermészetesebb lett volna, azonnal elmondja, hogy egy félelmes és gyanús alakot látott az ablakból, a nádas felől, akkor a férfiakat felizgatta volna, azonnal intézkedéseket tesznek. De ő annyira nem hitt a dologban, hogy elnyomta magában a félelmet. És aztán az inspektorék késve érkeztek. Vajon nem volt szándékosság ebben a késésben? Már megint a gyanú. Felbontotta a másik levelet. Viola rémülten, de viccesen ír, azt írja, hogy irigyli ezt a szenzációt, s kérdi, szép legény volt-e a betyár. Ne haragudj, angyalkám, de fene mulatságos. Csak ugyan? Olyan mulatságos? Igazán. Mulatságos lehet annak, aki kivilál a dolgokon. Neki a szíve majd megszakad a ráháruló felelősség miatt. És valóban oly nyomást érez a szíve táján, hogy nem bír lélegezni. Megfigyeli, mi az? És íme a csomag még mindig a paplanon van a mellén. Mindenki részvéttel van iránta, még irigylik is a részvét mélyén. Milyen jó, hogy ez a drága lenke magvakat küld. Úgy hatott rá, mintha az élet egy kicsit segítségére jönne. Itt a következő tavasz, és virágmagvakat lehet ültetni a kertben. Idegesen tépte fel a csomagot. Spárgával volt átkötve lazán. Lehúzta róla, annélkül, hogy kibontotta volna. Széttépte a fedő borítékot, a levelet kereste, vajon Lenke tud-e már a dologról? A pakoló papírban doboz. Kinyitja. Újabb papírok. Szétszakítja. Arany. Idegesen felül körülnéz, remegő ujjakkal szétmarcangolja a papírt, az aranyserleg. Visszahanyatlik a párnára, szája nyitva marad, A szívdobogása csak nem eláll. Milyen jó, hogy kiküldte a lányt. Sokáig liheg. Hirtelen előre kap, felül, kezébe veszi a kis serleget, s dermedten nézi. Valami van benne. Kijönti a paplanára. Ha még eddig kétséggel lett volna, most meg kell halni. Újabb papírcsomó bomlik szét, s abból az aranyrojt. Fejét a tenyerébe támasztja, s csak néz irtózva és dideregve. Szédülések, bűzök. Lesepri magáról az egész csomagot a földre. A pohár csendülve esik a szőnyegre, s elgurul, csak sokára érzi, hogy valami még ott van előtte. A rojt nem hullott le. Mereven bámul maga elé. Bal kezével a rojtot besöpri a paplan mögé. Akkor elfekszik, mint egy hulla. Sokáig fekszik. Percekig, vagy órákig, nem tudja. Nem bírja. Csönget. Újra csönget, rángatja a zsinór bojtját, mely az ágya felett lóg a falon. Segítség! A pillanatban, amikor az ajtó nyílik, bal kézzel elrendezi a takarót, a rojtot, az aranyrojtot takarja be. Nagyságos asszony, áll előtte Róz. A gróf! Szólj a gróf úrnak! És irtózva mutatnak szétmerett ujjai a földön a csomagra. Róz lenéz, felismeri a serleget, elsikoltja magát és elroham. Ő megfordul a falnak. Összegubaszkodik, mintha valami lázas betegség tört volna ki rajta. Megérzi az aranyrojtot. Betakarja, s imádkozik. Istenem, Istenem, segíts!